Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 89. Zsoltár első versének éneklésével. A 89. Zsoltár így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Gyülekezet, foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 305. dicséretünk valamennyi versét. A 305. dicséretünk a 210. ének dallamára megy, ó áldandó szent háromság. Mind a négy verset énekeljük, álmélkodással csodáljuk, véghetetlen szerelmed. Ó Isten, ha megvizsgáljuk, kijelentett kegyelmed.
Oh,
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Lukács evangélium 18. részében, a 9. és azt követő versekben. A megnevezett szent helyen, a Lukács evangélium 18. részében, a 9. verstől a 14. versig bezárólag így szól hozzánk Isten beszéde. Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozott magában. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazolva ment alá az ő házához, inkább hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket is, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy azokkal vagy jelen lelki képen, akikben alázatos a lélek. És akkor nem hiába van a mi templomozásunk, hogyha magunkat előtted meghajtva, megalázva jelenünk meg itt, és így várjuk a te szavadat. Mert a gőgösöket és a kevélyeket és a felfúvalkodókat elküldöd magadtól, az alázatosokat pedig felmagasztalod. Sok ok van arra, Urunk, hogy megalázunk magunkat. Egyrészt látjuk a te sok jóságodat, te végtelen szeretetedet, hogy milyen megkülönböztetett módon bánsz velünk, amikor ránk árasztod a te jóságodat. Annak ezer jelét tapasztaljuk a gondviselésedben, a lelki gondoskodásodban, hogy az ige közelében élhetünk, hogy nap mint nap olvashatjuk a te beszédedet, hogy törődsz velünk, és szóba állsz mi velünk, és közöd mindig velünk a te akaratodat. Hogy így nem tévedünk el ebben az életben, hogyha rád figyelünk, és várjuk is a te vezetésedet és útmutatásodat. És közben érezzük, hogy mennyire méltatlanok vagyunk erre, és ez a megalázkodáshoz okot formál, hogy valóban mindig újból lássuk azt a méltatlanságot, amivel előtted megállhatunk, és láthatjuk a te kegyelmedet és szeretetedet, amelyen lehajolsz hozzánk. Ok van, Úrunk, arra, hogy alázatos szívvel legyünk előtted azért is, mert érezzük a bűneinket, amelyeket sokszor megszomorítottunk téged. Köszönjük, hogy mégsem írtál le bennünket, és nap mint nap megújul a te kegyelmed. Így a te bűnbocsánatodban reménykedve, amit a Jézusban szereztél nekünk, közeledünk hozzád, és várjuk, hogy hajolj le hozzánk, és emelj fel bennünket. Urunk, tele van a szívünk hálaadással így, hogy velünk törődsz és velünk bűnös emberekkel foglalkozol, és hálás a szívünk azért, hogy nem a bűneink szerint bántál velünk, amikor a betegségeink előjöttek. Köszönjük, hogy gyógyulást, jobbulást, erősödést adtál mi nekünk és szeretteinknek, azoknak, akik kórházban voltak, operáció után visszagondolnak a te szeretetedre és megtartó kegyelmedre, és így bizalommal és hálával tesszük a kezedbe a mi beteg testvéreinket, imádkozunk érettük, légy nekik orvosuk. Urunk, kéréseink vannak tovább a családaink, családjainkkal kapcsolatban, hagyják keresztény családokat, ahol te vagy a középpontban is igét szerint szeretnének élni. Áld meg azokat a szülőket, akik gyermekeket nevelnek, akár kicsin gyermekeket. Köszönjük azokat a keresztény családokat, ahol gyermekek születtek, és hogy reménységünk van arra, hogy ismét majd ide hoznak gyermekeket keresztelni. És hálát adunk, Urunk, a gyülekezet közösségért, hogy ide tartozhatunk hozzád, ehhez a néphez. Imádkozunk a mi magyar nemzetünkért. Köszönjük, hogy magyar nyelven hangzik, zeng az evangélium a szószékeken, vasárnaponként és hétköznap. Köszönjük, Urunk, a magyar nyelvű Bibliát, hogy a mi anyanyelvünkön szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy olyan érthetővé teszed ezt, de köszönjük, hogy Szent Lelked által világosított meg igazából az ige jelentését. Ezt kérjük tőled, és így kérjük, hogy légy közöttünk Lelked által. Amen. A 152. dicséret éneklésével készüljünk az ige hallgatására. A 152. dicséretet énekeljük, amelyik így kezdődik. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked, ott dicsérnek tégedet. Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igét olvasom az imént olvasott ige részből, a Lukács evangélium 18. részéből a 14. verset. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, hogy nem inkább amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves testvérek, a napi bibliaolvasó vezérfonal szerinti igét hoztam a Lukács evangéliumából, ahol viszonylag könnyű dolgunk van, mert Jézus úgy mond el egy példázatot, hogy rögtön láthatjuk azt, hogy kiknek címezi. Tehát látjuk az összefüggést, hogy kik azok, akiknek ezt a példázatot adresszálja. Azoknak, akik elbizakodottak. Olvassuk is, hogy amikor pedig némelyeknek, akik elbizakodtak, hogy ők igazak, és a többieket semmibe vették. Azoknak mondta ezt a példázatot. És olyan nagy bűn az elbizakodottság, hogy egy külön példázatot kell szánni erre a lelki tulajdonságra. Fontos ezzel foglalkozni, mert ezzel nem csak a teológusok foglalkoztak, hanem az életben is találkozunk az elbizakodottsággal, a gőggel és a kevésséggel. Ennek a teológiai szava, a terminus technicus a superbia, a gőg, és ez egy, a Biblia szerint egy nagyon neuralgikus helyen van a bűnök listájában. Miért? Azért, mert ez volt kifejezetten a sátánnak a bűne. Azt tudjuk a Bibliából, Pál apostol leveleiből, hogy ez a sátánnak a bűne volt. Onnan tudjuk, hogy a Timotós levélben, az elsőben, a harmadik fejezetben, a hatodik versben így szól az apostol, hogy akkor megválasztanak valakit gyülekezeti tisztre, akkor ne legyen ifjú ember, hogy nehogy felfuvalkodván az ördög tőrébe essék. Tehát ne legyen fiatal ember, nehogy felfuvalkodván az ördög tőrébe essék. Tehát az ördögnek a tőre, vagy a bukása, vagy buktatója, vagy a bűne a felfuvalkodottság. Innen tudjuk ezt, hogy ez az ördög bűne. Továbbá onnan is, hogy az Ézsaiás könyvében, a 14. részben olvasunk egy olyan beszámolót, vagy leírást, ami akkor történt, amikor még a földünk nem is volt megteremtve, az örökké valóságban, legalábbis a föld teremtése előtti időszakban történt, amikor már angyalok voltak, de még föld és emberek nem. Amikor még csak a mennyet teremtette meg, a földet még nem. Tehát a láthatatlan világot Isten megteremtette az angyalokkal, és akkor ez a bűn megjelent. Ez volt az ős bűn az angyalok világában. Tudnék, az Ézsaiás könyvének a 14. része beszél a világosság fiáról, aki azt mondta, hogy olyan leszek, mint az Isten, és magamat Istenként fogom mutogatni, felhágok az ő királyi székéhez. Kevésségében, ez a szó az Ézsaiás 14-ben megtalálható, és ez a angyal fejedelem, a világosság fia, aki olyan akart lenni, mint Isten, sőt, nagyobb akart lenni, mint Isten az örökké valóságban, ez a kevésség által vezettetve tette ezt, tehát ez az ördögnek a bűne. Ezért letaszít téged Isten, és megaláz téged, mondja ez a prófécia. Na most ez a kevésség az, amit az ördög nagyon fel tud használni abban, hogy az emberek személyiségét tönkre tegye, és az emberi kapcsolatokat elrontsa. Ezért mondja az apostol az előbb említett helyen, hogy még a gyülekezetben is vigyázni kell, hogy nehogy ez a kevésség bekerüljön oda, akár egy egyházi vezetőnek a szívébe, aki a nagy egyházi tisztségében felfuvalkodván másokat lenéz, vagy semmibe se veszi. Hiszen itt ez a példázat is egy olyan embernek szól, aki egy egyházi ember, farizeus, a népnek a vallásos vezetője, az, akiről szól a példázat, és a farizeusok bűnét emlegeti ezt. Tudnélik, hogy elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe se veszik. Ez az elbizakodottság egy lelki állapot, sőt egy szellemi állapot is. Aki lelkiképpen felfuvalkodik, annak az agya is másképpen munkálkodik, működik, mint különben. Annyira elszárt, hogy akármit mondunk, neki már nem érti. Ezt ismerjük, találkoztunk már ilyen emberekkel. Annyira eltelt magával, hogy tényleg a legjobb érv megtörik a beszélgetésben. Itt az észérvek nem hatnak, a tiszta logika megbicsaklik, a lelki intés sem működik. Az ilyen embernek hiába mondom azt, hogy vizsgáld meg, azért nem biztos, hogy jó úton jársz. Én jó úton járok, tehát taníthatatlan és menthetetlen, az intést nem fogadja, ő elszállt. Ez a felfúvalkodott ember, akiről Jézus egy példázatot mond. Mindezt elmondván láthatjuk, hogy ez egy örök probléma, egy örök emberi jelenség, amit Pál apostol emleget az 1 Timóteus 6-ban is, tehát nem csak a harmadik fejezetben, a hatodik részben is, ahol azt mondja a gyülekezetben megjelenő kevésségről, erről az emberről, akinek ilyen lelki állapota van, hogy aki felfúvalkodott, az semmit sem ért. 1 Timóteus 6.4. Aki felfúvalkodott, az semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved. Vitatkozásokban és szóharcokban szenved, amiből származnak az irigység, a viszálykodás, rossz akaratú gyanúsítások, és utána tovább mondja, hogy megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott emberek. Tehát ez egy lelki és egy szellemi állapot is, ami nehézé teszi ezt az egész helyzetet, és ezért fontos, hogy Jézus egy külön példázatot szentel őnekik. Egy nagyon érdekes ószövetségi igét, kontextust találtam, ami ehhez kívánkozik, ehhez a lelki állapothoz, és ahhoz, hogy egy ilyen ember ment a templomba imádkozni. Tehát egy nagyon vallásos ember ment a templomba imádkozni, aki kevés volt, és az az ószövetség rész, amit ezzel kapcsolatban találtam, az az Ézsaiás könyvéből a 65. fejezetben olvasható, az 5. versben: maradj otthon, ne jöjj hozzám, mert én szent vagyok. Ha ilyen állapotban vagy, akkor inkább maradj otthon. Azt mondja Isten. Tehát ment a templomba imádkozni, és otthon az Ézsaiás 65, bár elolvasta volna az írástudón, vagy a farizeus is, otthon maradt volna, inkább maradj otthon, mert nincs értelme, hogy ide gyere. Értsük jól, azért nem azt mondja Isten, hogy ne menj templomba, ezt semmiképpen nem mondja, hanem azt mondja, hogy csak jöjj a templomba, mert itt nagy változások történhetnek. Mert azt átéltük már, hogy rossz lélekkel jöttünk a templomba, és nagy változás történt bennünk. De azt mondja, hogyha ilyen változás nélküli lelkülettel vagy itt, és hogy eleve így hallgatod az igehirdetés, és így énekled az énekeket, és az ima csendben ilyen lelkülettel ülsz itt, akkor elmegy melletted az isteni üzenet. Nem ér téged el, és csak eltékozod ezt a drága órát. Vagyis akkor nincs értelme, hogyha ilyen lelkülettel hallgatod az igét, gőgösen, felfúvalkodva hallgatod az igét, mint ahogy ez az ember, akkor inkább maradj otthon, mert én azért szent vagyok neked. A világban is találunk nagyon sok ilyen felfúvalkodott embert, sokat szenvedünk talán tőlük, és Isten óvjon meg bennünket, hogy mi is felfúvalkodottak legyünk, mert sok kárt, meg bosszúságot, meg szomorúságot okozunk a másiknak, hogyha ilyen gőgös lélekkel lenézzük, hogy semmibe vesszük őket, és magunkat különnek tartjuk. Csúnya dolog ez, hogy ez a világban megtalálható. Azonban, mint ahogy említettem, az egyházban is felléphet, mert hát olyan emberek vagyunk együtt, akik ugyanolyan masszából lettek gyúrva, mint a világiak, és bennünket is megkörnyékezhet ez a bűn, a felfúvalkodottság, a kevésség és a gőg. Amikor valaki hatalom közelébe kerül, akár egyházi hatalom közelébe is kerülhet, akár nagy egyházi méltóságot kap, vagy püspök lesz, vagy bármi történik vele. Nos, ha az ember felfúvalkodott, gőgös és kevés, ilyen lelkiállapotú, akkor, hát ha vallásos, akkor imádkozik. Mert a gőgös ember a vallásos, azért a vallását úgy látszik megtartja, és azért imádkozik. Igaz, hogy az Úr azt mondja, hogy nem sok értelme van, inkább maradj otthon, de hogyha ilyen lelkülettel jössz, de a vallásos ember imádkozik, és közben vétkezik. Tehát, hogyha ilyen lelkülettel imádkozik valaki, akkor vétkezik. Talán így érthető az a zsoltáros gondolat, ami azt mondja, hogy legyen az imádsága bűn, bűnné. Ezek szerint lehet olyan imádság, amit jobb, ha el nem mond az ember, mert csak bűnné válik. Nem, hogy Isten meghallgatja ezt az imádságot, hanem úgy hallgatja meg, hogy azt mondja, hogy ez vétek volt, ez nagy vétek volt ez az imádság. Elképesztő, hogy az imádság is lehet bűn. Azt mondja, hogy legyen az imádsága bűnné, mint ahogy ez az ember, ez a farizeus, amikor imádkozik, úgy megy haza, hogy Isten nem ad neki igazságot, sőt, majd megalázza valamilyen módon. Mert aki magát felmagasztalja, azt Isten megalázza. És Istennek ezer módja van arra, hogy a gőgös embert megalázza, hogy megmutassa, hogy te vagy úgy elszállva, te olyan kicsiny vagy, semmi vagy az én nevemben, alázd meg magadat. Tehát ezért a vallásos ember, a felfúvalkodott vallásos ember imádkozik, és közben vétkezik. Így ez az imádság tulajdonképpen, amit ez az ember elmond, ez vétek. Mert ugye hallottuk a példázatban, két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik a farizeus. Aztán majd találkozunk a másik imádkozó emberrel is. Ez a farizeus az, aki fel van fuvalkodva, és mégis imádkozik, és közben bűnre halmoz, mert így imádkozik. Figyeljük meg ezt az embert. A farizeus megállván így módon imádkozott magában. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy íme, mint ez a vámszedő is, melyet én bőjtölök kétszer egy héten, és tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ez az ő imádság, amit jobb lett volna, hogy nem mond el a templomban, mert ebben bűnt, bűnre halmoz. Még hogyha jó, szép látszata is van annak, amit csinál, mert úgy kezdi, hogy dicsőíti az Istent. Úgy kezdi, hogy dicsőít, hálákat ad. És láthatjuk, hogy nem minden dicsőítés az, ami eljut az Istenhez. Hálákat ad, Isten dicsőíti, és ez Isten ez nem száll fel. Sőt, ez helytelen dolog, amit tesz, és ez azért nagyon aktuális manapság, mert az egyházainkban egyre inkább megjelennek a úgynevezett dicsőítő mozgalmak, vagy a dicsi csapatok, amikor egy-egy ilyen keresztjén dalnok különböző hangszerekkel, kásás hangon hosszú ideig ilyen laza énekeket énekel, aminek vallásos szövege van, és úgy gondolják, hogy ezáltal az embert olyan hullámhosszra helyezik a rockzene világával, ahol a Szentlélek különösképpen működik. Nos, a rockzene világ az extatikus zene, és a Szentlélek nem az extázisnak a eszközeit használja. Ez csak úgy mellék gondolatként, hogy kifejtem ebből, hogy a dicsőítés nem mindig jó, és itt tulajdonképpen ez a bizonyos dicsi csapat nem Isten dicsőíti meg, hanem önmagát dicsőíti meg, tehát nem Isten dicsőítő, hanem önmagát dicsőítő csapat. Sok ilyennel találkozunk, akár a Vidám Vasárnap című műsorban, vagy akár máshol, ami országunkban. Ez egy pszichotechnika, ami azt mutatja, hogy a dicsőítés önmagában nem vezet a Szentlélek hullámhosszára. De nem ezért olyan vétkes ennek az embernek az imádsága, hanem ha tovább elemezzük, láthatjuk azt, hogy bűnös összehasonlítás van benne. Az, hogy Isten, hálákat adok azért, mert nem vagyok olyan, mint az a másik ember. Ebben valóban a gőgnek és a másnak a lenézése és önmagánk felmagasztalása található, amikor semmibe veszi a másikat, és a maga dicsőségében sütkérezik, a másik pedig meg sem állhat a szemei előtt. Vannak olyan felfogott emberek, hogy átnéznek rajtunk, mintha nem is lennénk ott, mintha semmik lennénk. Ugyanígy ez az ember, én Istenem vagyok. Az, aki vagyok, azok pedig senkik. Mint íme itt, ez itten, és rámutat egy szegény bűnösre, aki ott imádkozik. Ez az összehasonlítás végtelenül bűnös, és hamis, hazug, meg még hazudik is. Tudnélik, azért a farizeusoknak, hogyha az életét nézzük, akkor nem tudom, hogy valóban olyan fedhetetlenek voltak-e. Mert lehet egy ilyen vallásos külsőt mutatni, ami az embereket elszédíti, és azt mondják, hogy jaj, milyen nagy keresztény jellem ez, de hogyha a magánéletét igazából megvizsgálnánk, vagy Isten, aki megvizsgálja az embernek a magánéletét, azért látja, hogy nem olyan rózsásan mennek azok a dolgok a keresztény élet vonatkozásában. Mert ez nyilvánvaló, hogy nem mond igazat. Nem mondom, hogy minden egyes ember a farizeusok közt olyan volt, akik ellen Jézus a vádbeszédét mondja, de ez volt az alaptulajdonságuk, hogy pont az ellenkező önvel dicsekszik. Azt mondja, nem vagyok ragadozó. Azt mondja Jézus a vádbeszédében, hogy elragadjátok az özvegyeknek a házát, mondja a farizeusoknak. Tehát a farizeusokra nem volt ez jellemző, hogy nem ragadozó. Vagy például azt mondja, nem vagyok parázna, házasságtörő. Hát gondoljuk arra a történetre, amikor azt a házasságtörő asszonyt viszik oda az Úr Jézushoz, a János evangélium 8. részében olvassuk ezt, akit meg akarnak kövezni a házasságtörésé miatt, és Jézus azt mondja nekik, hogy aki köztetek nem vétkes ebben a dologban, az dobja rá először a követ. És sorba az egyik farizeus a másik után kisomfordál a Jézus jelenlétéből, mert mindnyájan érintve érezte magát ebben a dologban. Amellett abban is téved, és helytelen az imádsága ennek az embernek, egyrészt, hogy önmagát nem ismeri, és ő bűntelennek tartja szinte magát, de abban is téved, hogy az összehasonlítás másik felében, hogy nem vagyok olyan, mint ez itteni, ez a másik, mert az éppen nem olyan. Mert ez a vámszedő valóban egy bűnös ember, de most bánja meg a bűneit. Hát eddig nyilvánvaló, hogy ez volt, de nem vesz észre, hogy most már nem mondhatja róla, hogy ő egy ilyen-olyan ragadozó parázn ember, mert most ebben a pillanatban most bánja meg a bűneit. Mert hát olvassuk, hogy a vámszedő, a bűnös ember a szemét sem meri az Istenre emelni, és a mellét veri, ami a legnagyobb bűnbánatnak a jele, éppen most bánja meg a bűneit, hát akkor mennyire téved az imádságában ez a felfogalkodott gőgös farizeus, amikor azt mondja, hogy ez bezzeg, ilyen bűnös. Mert most bánja meg a bűneit, most szabadul meg a bűneitől, és most már nem számít ő bűnösnek, mert aki magát megalázza, azt Isten felmagasztalja. Tehát itt láthatjuk, hogy mennyire helytelen és rossz ez az imádság, akár a dicsőítés nézve, ami hamis lelkületből jön, és hamis hullámhosszon mozog, akár a bűnös összehasonlításnak a dolga, vagy akár abban is vétkezik, és rettenetes módon vétkezik, hogy a teljesítményeket mutogatja az Isten előtt, és azt hiszi, hogy ezzel szerez magának jó pontokat. Mert hogy én, mint ahogy mondja, böjtörök kétszer egy héten, hétfőn és csütörtökön volt a böjtölésnek az ideje, és hogy dézsmát adok, tizedet adok mindenből, amin van. Hogy amikor valaki Isten előtt elkezdi felsorolni az ő jótéteményeit, az ő cselekedeteit, amikor ezáltal gondolja, hogy Isten előtt igazságot szerez, meg hát világosan mondja a Biblia, hogy nem a cselekedetek által szerzünk igazságot, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által, és hogyha már hívők leszünk, akkor tudunk jókat cselekedni. Tehát hibát hibára követ ez az ember el, és úgy megy haza, hogy Isten megveti őt, és majd megalázza őt, és majd megtalálja a módját, hogy hogyan lehet ezt az embert megalázni. Voltak éppen ebben a kétféle Istenhez járulásban a hallgatók, akik zsidó nyelven beszéltek, két szót lehettek fel. Tudnék, az Istenhez járulásnak két fajtája van, az egyik a kata, héber szó, a másik a bata, héber szó. Mind a kettő azt jelenti, hogy oda járulni, Istenhez járulni, csak az egyik jelenti azt, amikor úgy járul oda, hogy nem részesül lelkileg benne. Ez a kata, vagyis oda megy Isten elé, a vallásos cselekedeteit letudja, és nem történt lelkiképpen semmi. A bűnei nem lettek megbocsátva, az Isten haragja alatt marad még mindig, rendezetlen az ügye, szeretetlen marad, önmagát is tönkre teszi, meg a többieket is. Tehát Isten elé odajárult, de nem kapta meg azt, amit megkaphatott volna. És nagyon sok ilyen ember van, akinek van egy bizonyos kapcsolata az Istennel, vagy valami Isten tudata van, vagy jó Isten kézik, vagy nem tudom, hogyan emlegeti Isten, és valami módon vallásos lénynek tartja magát, de nem részesül azokban a lelki javakban. Az Istennel való lelki közösségben, a hit világában nem tud belemerülni, csak hogy odajárul, aztán hazamegy. Tehát nem érinti meg igazából szív szerint ez a dolog. Van egy ilyen Istenhez járulás, hogy az ember oda megy, és ugyanolyan bűnös marad, mint az előtt volt. Ez erre az emberre jellemző, és erre egy külön bibliai szót ismernek Jézusnak a hallgatói. Hát ne legyünk ilyenek. De van egy másik ember ebben a példázatban, ez pedig ez a vámszedő, aki másképpen járul Istenhez, itt a bátá nevű héber szó mondja ezt, az Istenhez úgy járulok, hogy részesülök benne. Tehát meg is kapom azt, amit Istentől megkaphatok, ez pedig másképpen is imádkozott. A vámszedő, ez a végtelenül bűnös ember, mert szó se róla. Ez egy végtelenül bűnös ember volt. Minden vonatkozásban bűnös ember volt. Valóban ragadozó is volt, lehet, hogy parázna is volt, lehet, hogy kollaboráns volt. Együtt dolgozott a kizsákmányoló római birodalommal. Nyilvánvaló csalt is, mert ezek csaltak is. Mindig többet kértek, mint amit kellett volna kérni. És akkor az, a többlet az az övék volt. Ezért mondták, hogy a bűnösök és a vámszedők, ez egy kategória volt, a bűnösök és a vámszedők. De íme ez is elment a templomba imádkozni. Sőt, ilyeneknek kell jönni a templomba imádkozni, mert Jézus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket hívjam. Mert az igazaknak nincsen szüksége megtérésre, csak a bűnösöknek van szüksége megtérésre. Az igazak nem érzik a szükségét annak, hogy lelkiképpen meg kell változni, és ezt a változást csak Isten adhatja meg. Aki azonban bűnös, mert tényleg a padlón van. Aki csak az Isten könyörületesébe reménykedik, az csak jöjjön. Ne maradj otthon, hanem jöjj az én házamba. Ezt mondja az Úr. Az, hogy ez az ember jól imádkozik, az nyilvánvaló, hiszen Jézus az egészet úgy sumbázza, hogy ez majd megigazulva megy haza. Nem az, hogy önmaga felfúvalkodott és megigazította magát, hanem Isten őt igaznak nyilvánította ezután, az imádság után. hogy ez jól imádkozik. Először is átérzi a méltatlanságát, és az Istentől való távolságát, mert azt olvassuk, hogy távol állt meg. Ezen érdemes elgondolkozni, hogy Lukács feljegyzi azt, hogy távol állt meg. Nem ment oda arra a helyre, ahol a tőzsgyökeres helyüket megőrző, vagy talán a padukat megváltó emberek, pénzzel kifizető emberek ülnek, a hivatalosok. Ő távolról, az Isten közelébe sem mer menni, csak távolról áll meg, és úgy imádkozik. Átéli az ő méltatlanságát. Istenem, nem vagyok méltó, hogy a közeledbe jöjjek. Nem vagyok méltó, hogy a hajlékodban megjelenjek. Mert rajtam vannak az én bűneim. Ez olyan, amikor visszaemlékezünk most ebben a csendben, hogy az elmúlt héten mennyi módon, hányféleképpen megszomorítottuk az Istent. A szavunkkal, a gondolatainkkal, a döntéseinkkel, az Isten iránt való lustaságunkkal, hogy nem foglalkoztunk az ő dolgaival, a hálátlanságunkkal, hogy nem dicsőítettük őt, és nem adtunk neki hálát, hogy mennyire méltatlanok vagyunk, és hogy ez az ember ezt átéli, és a bűnösségét, és ezért olvasjuk azt, hogy a mellét veri, és úgy kiáltja azt, hogy Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek, és jól imádkozik, mert egy alap van, amire rá mer állni. Egy fogantyú van, amiben bele tud kapaszkodni, ez pedig az Isten irgalmassága. Nem az ő cselekedete, nem az, hogy már különnek érzi magát, nem az, hogy ő templomos, hogy vallásos, hogy a választott néphez tartozik, nem. Egyes egyedül az Istennek az irgalmassága. Ezért mondja, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mert átéri ennek az egésznek a lehetetlenségét, hogy Isten őt befogadja. Ő átéri ennek a lehetetlenségét, mert ez egy lehetetlen dolog, hogy a bűnös ember az Isten közelébe kerüljön. Ez megoldhatatlan, ezt nem lehet megoldani, egész biztos, mert Isten igazságos, és gyűlöli a bűnt, és a bűnös nem mehet oda az Isten közelébe. Nem is tud menni, mert megperzselődik. Az Istennek egy alap tulajdonság az, hogy igazságos, és bűnt gyűlölő. És Isten minden egyes bűnt meg fog büntetni. Nincs olyan bűn, amit Isten ne büntetne meg, mert ha nem büntetné meg, akkor nem lenne igazságos. De az Istennek van egy... Ezért lehetetlen, hogy oda kerüljön az Isten közelébe egy bűnös ember. De Istennek van egy másik tulajdonsága, egy másik örökkévaló tulajdonsága, ami az ő lényéhez tartozik, hogy a szeretet. Az Isten szeretet. Ezt úgy kell vennünk, hogy ez az ő tulajdonsága. Nem úgy kell venni ezt, mint ahogy ki volt írva valahol, hogy Isten szeretet, és ott ült valaki, és mondta, hogy rosszul van írva, mert a szeretet két tével kell írni, az Isten szeretet. Mert nem értette meg, nem arról van szó, hogy valamikor szeretett az Isten, hanem ő maga most is szeret, de nem is erről van szó, hanem a lénye a szeretet. Az ő alap tulajdonsággal szeretet, mert Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. És nem gyönyörködik a mi szenvedéseinkben és a elbukott állapotunkban. Meg akar menteni bennünket. Látjuk, Istennek két örökké való tulajdonsága, ami lényéhez tartozik. Egyik se csorbulhat meg a másikkal szembe. Az ő igazságának végbe kell mennie. Meg kell, hogy büntesse a bűnöst. Az ő szeretetével meg akarja menteni az embert. És akkor közben jön az Istennek a könyörületessége. Ami szintén Istennek egy örökké való tökéletes tulajdonsága, hogy megszánja az embert, és a könyörületességében valami megmozdul benne. És valamit cselekszik, hogy ez a lehetetlenség lehetővé váljék. Én szintén egy bibliai szót emlegetek, hát nekem ez élményt jelent, amikor a teológiai felkészülésben nézem a kommentárokat, meg a szent szöveget, ott a Rahám héberül, vagy a Splankna görögül, ez jelenti a belső részét az embernek. Amikor azt mondja, hogy könyörületességre indul, akkor a belső részei megindultak. A német ezt jól fejezi ki, mert a Dibám herciskájt. A könyörületnek a szava ott a herc. Az erbármen és a herc van összekapcsolva. Dibám herciskájt. Amikor azt olvasjuk, hogy a könyörületességre indul. És Isten könyörületességre indul a szegény bűnös emberem, mint hogy a szíve megindulna és megmozdulna benne. És megszánja, és valamit akar tenni annak érdekében, hogy megmentse. Mint ahogy a két asszony ott állt a Salamon előtt, emlékszünk arra, hogy mind a kettő húzakodott ott, hogy melyik az élő gyerek. A gonosz anya, aki ellopta a gyereket, mondja, hogy ez az enyém. Az édesanyja mondja, már pedig ez az enyém. És nem tudnak igazságra jutni, és a Salamon is látja ezt az egészet, és mondja, hogy akkor vágjátok ketté a gyermeket, aztán fele egyiké, fele a másiké. És akkor az anya, aki nem volt a gyerek, azt mondja, úgy van, igazságos, fele tiéd, fele enyém. És azt olvasjuk, hogy az az anya, aki az igazi anya volt. Azt mondja, jaj, dehogy is, adjátok oda neki. És azt mondja a Károli szöveg, mert megesett a szíve az ő gyermekén. Ez a megesett a szíve. Értjük, ez a könyörületesség. Könyörületességre indult, hogy megmaradjon. És inkább áldozatot hozott, csak hogy megmaradjon. És Isten így áldozatot hozott, hogy mi megmaradjunk. És olyan áldozatot hozott, hogy az ő fiát odaadta keresztre. És a kereszten az Isten igazsága is elégtételt nyert. És az ő szeretete is. Elég tételt nyert. Az ő fiának az engesztelő áldozat által, mert őt büntette meg, hogy bennünket felmentsen. Rávetette a bűneinknek a büntetését, és minden egyes bűnt megbüntetett. Nem úgy van az, hogy valaki most már kegyelmet nyert, és akkor most már hívő ember, a bűnei el vannak, nem nézett oda az Isten, el van rendezve az egész. Te oda nézett. Minden egyes bűnt megbüntetett a fia szenvedésében. Ezért indul meg a szívünk, ezért sír a lelkünk, amikor a Golgotára gondolunk, hogy a bűnömért szenvedett. Mint az ének mondja, a Golgotán ott szenvedett, a bűnömért tett eleget. Ott áldozott szent vérivel, éltet hozott kegyelmével. Ó, Golgota, átok hegye! És ó, Golgota áldás hegye. És ebben az egyben reménykedik ez az ember. Az Isten könyörületességében. Mert másban nem reménykedhetek. És Jézus elmondja ezt a példázat úgy, hogy fél év múlva, egy év múlva fölmegy a keresztre. Tehát az az ember, az a vámszedő, az a bűnös ember azért kapott kegyelmet, és azért nyert igazságot, mert a Krisztus, aki elmondta ezt a példázatot, mint egy előre elmondta azt az utat, megmutatta azt az utat, amit ő fog végigjárni, hogy ennek az embernek legyen bűnbocsánata. Hogy nyerjen felmentést az Isten előtt, hogy az Isten szeretete átölelhesse, és meggyógyíthassa. És noha ez még a Golgota előtt történt, és úgy járult Isten elé, Isten mégis már a Golgotának, ennek a megigazolásnak a jó érzését és gyümölcsét odaadta neki. Ugyanúgy, mint ahogy mi a Golgota után élünk, de visszamenőleg oda tekintve láthatjuk, mi történt, és Isten nekünk odaadja ennek a jó érzését és bizonyosságát és megtapasztalását, hogy megigazulva ment, az a mit jelent? Nem haragszik az Isten többet rám. Isten és közöttem nincs egy fal, amit nem tudnék áttörni. Nem maradtam a veremben, ahonnan ne tudnék kijönni, mert lehajolt hozzám és kiemelt onnan. Nem vagyok reménytelen, mert élő reménységem van. Nem kell félnem a jelentől és a jövőtől, az élettől és a haláltól, mert Jézus az enyém, és adott nekem örök életet és igazságot. Ezt jelenti az, hogy ő úgy járult az Istenhez, hogy részesült mindazokban a javakban, amiket Isten ő neki elkészített. Mert így is lehet oda járulni Istenhez, hogy Isten bennünket belül közben átjár és áthat, és az én lelkem ezt felfogja és megérti, és másképp megyek haza, mint jöttem. Isten segítsen bennünket, adja ezt a hozzávaló járulást a bűnbánat lelkületével, az alázat lelkületével, mert igen, ez egy alap bibliai szabály, amit tudnunk kell. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik. És aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Válaszoljunk az ígére a 312. dicséret harmadik versének éneklésével. A 312. énekünk harmadik versét énekeljük, az Úr elé, ha tárod a szív alázatát. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a nagy lehetőséget, hogy jöhetünk a gyülekezetbe, a templomi közösségbe. Köszönjük, hogy van egy olyan hely, ahol előtte megállhatunk csendben, és megmutathatjuk az életünket. Köszönjük, hogy megmutattad azokat a hibákat is, amiben beleeshet egy templomos ember is, és köszönjük, hogy megmutattad annak a veszélyét, hogy a gőgösség és a felfúvalkodottság milyen rossz útra vezet bennünket, és köszönjük, Urunk, hogy azt is megmutattad, hogy hogyan lehet igazából eléd járulni. Köszönjük, hogy van egy benned részesülő bizalom, egy hozzád járulás, ahol átélhetjük azokat a dolgokat, amiket nekünk készítettél. Köszönjük, hogy ezeken lelki történések és események, amik bennünk végbe mennek. És köszönjük, hogy már érezhetjük, megtapasztalhatjuk ennek áldásait, és később visszatekintve az életünkben láthatjuk, hogy milyen gazdag lelki életet ajándékoztál nekünk. Köszönjük, hogy most is előtted állhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy mi is a te irgalmasságodban és kegyelmedben reménykedhetünk. Köszönjük, hogy a te szíved megesett rajtunk, és szabadítót küldtél a Krisztusban. Köszönjük, édesatyánk, hogy most is megesik a szíved rajtunk, amikor egy-egy kérésünket igazából hitáltal hozzád terjesztjük. Kérjük, hogy így irgalmasan, kegyelmesen vezess bennünket a te utaidon. Hogy így mehessünk vissza a mi házunkba, a mi otthonunkba, a szeretteinkhez. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Ismét egy jelentős esemény áll előttünk, a nőtestvérek előtt. Szerdán 9 órakor női reggelit tartunk, úgyhogy a kedves nőtestvéreket szeretettel hívjuk, a férfiakat kérjük, hogy a kedves feleségüket vagy női családtagokat buzdítsák. Tehát most szerdán 9 órára várjuk a nőtestvéreket, hogy jöjjenek el egy kis találkozásra. Ismerős ez, a női reggelizés, ezt Isten megáldja, és nagyon jó együtt lenni ezekben a találkozásokban. Hirdetem még a csütörtöki bibliórát, amit 5 órakor megtartunk. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a 395. dicséretünk első, második, mindkét versét, a 295. A 295. dicséretünk így kezdődik, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel.